Sziasztok, szép napot! Ez itt a nyugat.hu-nak a podcastja, Józink Antal vagyok, újságíró, és mielőtt belevágnánk a mai nagy témánkba, ne feledkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, és ha tudtok, akkor támogassatok minket. Szükség van a támogatásotokra, hogy olyan műsorokat tudjunk készíteni, mint például a mai, mert stúdiónk vendége egy fiatal mérnök, Kis Kornél. Szervusz!
Sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a meghívást a stúdióba.
Most itt már előtte beszélgettünk, és azon próbáltam visszaemlékezni, hogy volt-e hasonló vendégünk, és arra jutottam, hogy mérnökök jártak itt már a stúdiónkba, de ilyen életkorú mérnök. Hány éves vagy te most?
Hát jelenleg 28 éves vagyok, 29 leszek idén gyakorlatilag.
Akkor mondhatjuk azért, hogy fiatal vagy.
Igen, igen.
Igen. Azért, mert kapott meghívást Kornél ide, mert többször is így keresztezték egymást az útjaink, és legutoljára, amikor beszélgettünk, akkor mondta, itt most már itt meghívás következik. Tehát legelőször akkor találkoztunk, amikor ez a bizonyos kilátónak a statikai terveit készítetted, de jól emlékszem?
Igen, igen, ez nekem gyakorlatilag a diplomamunkám volt az egyetemi masterképzésen, és nagyon tetszett, itt a szombathelyi építész és kivitelező úr, aki ezt megálmodta, én őt felkerestem, és nagyon izgalmas témának találtam, mind a kialakítást, mind a helyszínt, meg úgy kicsit kötöttem is, ugye, mivel itt élek a családommal, ide születtem, tehát gyakorlatilag törzsgyökeres szombathelyi vagyok, úgyhogy szerettem volna elvállalni a feladatot, és hát senkinek semmi ellenvetni valója nem volt, úgyhogy így belevágtam a munkába, és egy ilyen másfél év a masterképzés az egyetemen, gyakorlatilag ez nálunk úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy a képzés elején le kellett adni mindenkinek, hogy mi a témája, és gyakorlatilag végig kísérte a képzést ennek az egész mérnöki oldalról való megvizsgálása és tervezése.
Még mielőtt így bemegyünk a részletekbe, inerconyomatékot számolunk, hogy felelmenítjük, hogy néhány évvel ezelőtt, ugye Pér József úrnak volt ez a terve, jó nagy hullámokat dobott egyébként a szombathelyi közéletbe. Hogyha olvasóink emlékeznek rá, ez egy ilyen hatalmas, fogalmazunk, grandiózus kilátó tornyot tervezett az emlékmű dombra, és nagyon sok támogatót megnyert, ismert embereket, videót készítettek a támogatásáról, és úgy gondolta, hogy ez az objektum, ez majd felendíti Szombathelynek egyrészt a turisztikai látogatottságát, másrészt pedig a helyi embereknek is egy plusz dolgot jelent, és kitettük ezt a cikket, meg a hozzá kapcsolódó rajzokat és elképzeléseket, és tényleg heteken keresztül ment a polémia, hogy jó, nem jó. Na most te eltekintve a mérnöki részét, amivel visszatérünk, mit gondoltál akkor erről?
Hát ez egy abszolút egy kiemelkedő ötlet volt, egy hatalmas, grandiózus beruházás gyakorlatilag, ami alapjaiban így megváltoztatta volna a városképét Szombathelynek, hiszen a város legmagasabb épülete lenne teljes kilátással a környékre, és azt hiszem multifunkcionális kilátó, vagy valami hasonló volt a címe az évekkel ezelőtti cikknek, és az akkor felröppent hírekben ezeket olvastam. Sok funkcióval látta volna el a várost, lett volna szórakozási lehetőség, étterem, szabadtéri színház, úgy tudom, tehát ez egy ilyen komplex projekt neki indult.
Igen, aztán nem lett belőle semmi, egyrészt, mert amennyire én így kivettem, nem igazán kapott politikai támogatást, a politikai támogatás nélkül ezek nagyon nehezen meglózsíthatók magánpénzekből. Magánpénzekből se lehetett megvalósítani, mert ez pont valahogy ott az energiaválságra érkezett, tehát ez ilyen kicsit így vákumba került ez az egész elképzelés, és néhány hónappal ezelőtt beszéltem Piri úrral, és ő is egy kicsit, mint elengedte volna ezt a projektet. Mindenképpen érdekes volt. Tehát én nem tudtam eldönteni. Én inkább támogattam egyébként minden, hogy valamilyen érdekesség történjen. Néhány olyan elképzelés is volt, hogy maga a projekt, az idea az jó, a helyszín nem jó, mindegy. Tehát én azt gondolom, hogy most jó darabig ebből nem lesz semmi, de vissza akkor, tehát te másfél évig ezzel foglalkoztál, ez a toronyjal?
Gyakorlatilag igen, a képzést végigkísérte egy az egybe a toronnyal való foglalkozás. Az elejétől a végéig minden funkciójában ki lett merítve ez. Ugye természetesen főleg a szakmai oldallal foglalkoztam, az volt az elsődleges, a mérnöki oldal, de voltak itt építészet és funkcionális vonatkozások is, mivel a diplomamunkának, ugye ez egy tervezési feladat, kompletten meg kellett állni a helyét.
De itt nem az a lényeg, nem ezzel kerültünk kapcsolatba, hanem valamilyen versenyt nyertünk.
Igen.
Ez itt a lényeg. Ugye
én egy szakmai versenyt nyertem ezzel a szerkezettel, mert ez egy nagy acélszerkezetű épület, gyakorlatilag a felső szinten két vasbeton födémmel, és az egyik hazai szoftvergyártónak van minden évben egy ilyen megrendezésre kerülő verseny, ahol mind ipari kategóriában, mind hallgatói kategóriában lehet nevezni. Ez nagy vonalakban egy ilyen mérnöki számító szoftver, amit a szerkezeti méretezéshez használunk a gyakorlatban és a mindennapokban a céges tevékenységeink során. És a tanáraim, konzulenseim is javasolták, hogy adjam be a projektet erre a versenyre, és hát a lehető legpozitívabb elbírálást kaptam, hiszen megnyertem a hallgatói kategóriát.
Ez mivel járt? Tehát most bocsánat, hogy valami pénz vagy?
Hát ez nem volt pénzdíj, úgymond kedvezményes szoftver hozzáférést kaptunk az irodánkkal a jövőre tekintve, illetve egy ilyen online, kicsit ilyen megjelenés, reklámozás jellegű elősegítés volt.
De teket utána más dolgokkal is neveztél később, ha jól emlékszem.
Igen, azóta elhagytam ugye az iskola ajtajait, és minden évben indulok a megmérettetésen. Tavaly már ipari kategóriában indultunk az irodával, ott második helyet sikerült elérnünk.
Gratulálok.
Köszönöm szépen, ez egy gyalogos közlekedő hidak, illetve egy ilyen komplex közlekedő rendszer volt egy üzemépületbe gyártócsarnokok között.
Ott a Vasmegyében volt, az is ne nevezzük
igen,
meg. Ugye?
Igen, Vasmegyében volt, igen.
Igen. Az idén is indultál?
Igen.
Ez mi idén volt? Mert beszéltünk le, csak persze el is felejtettem.
Igen. Idén egy mezőgazdasági jellegű építménnyel indultunk, mert az irodánkkal, tehát elég szerteágazó a tevékenységünk, lakossági, ipari, mindenféle projekttel foglalkozunk. Ez egy ilyen agrárprojekt volt, ezzel indultam, de idén spanyol projektek nyerték a versenyt, ráadásul a Portói Reptérnek a 80 méter fesztávú hangár épülete nyert te az idei versenyt.
Ez Portugália, nem?
Igen. Hát ez egy ilyen európai verseny, tehát nem csak magyar nevezések vannak, hanem gyakorlatilag korlátlan európai ország. Hát nem is európai, mert idén például volt dél-afrikai nevező is. Tehát nem európai, de javarészt európai nevezők vannak. Itt a még inkább elterjedt a szoftver.
Lehet, hogy visszatérünk majd a nemzetközi vizekre is, de most én visszakanyarodnék egy kicsit időben a kezdetekhez, pont azért, mert ugye igazából amikor hogy eldöntöttem azt, hogy téged meg kellene hívni, az egyik ez a versenyen való nagyon-nagyon jó szereplés, a másik pedig az, hogy te egy fiatal magyar mérnök vagy, aki ráadásul itthon maradt, és viszonylag keveset beszélünk erről a témakörről, tehát magáról a mérnöki létről, a te generációd ezt hogyan éli meg, és akkor döntöttem el, hogy a másik téma pedig ez lesz, és akkor most visszakanyarodunk az időben, te hogyan lettél mérnök? Tehát azt mondod, szombathelyi vagy általános iskolában is acélszerkezeteket szerettél volna tervezni?
Nem, ez egy kalandos történet, mert Én az egyetemre nem is mérnöki szakra felvételiztem, sőt, előtte én informatikai szakközépiskolába jártam itt Szombathelyen.
Nevezzük meg, melyik meg?
A Horváth Boldizsár szakközépiskolába.
Gratulálunk a sulinak is.
És utána pedig mérnök informatikusként felvételiztem az egyetemre, de az nagyon nem én voltam. Tehát teljesen más vizek voltak ott. Egy évet azért küzdöttem az elemekkel, hogy így fogalmazzak, és utána ezt egy az egybe ott is hagytam,
pedig
el is
az
felejtettem.
Informatikusság az olyan menő dolog, nem?
Igen, de az nekem valahogy nem klappolt. Tehát az nem vágott egybe az én pályámmal. Nagyon nehézkes volt az a számomra.
Aha. És akkor úgy döntöttél, hogy váltasz, és akkor mennyivel egyszerűbb a statikai?
Valójában nekem a családomban van, tehát hogy mondjam, egy ilyen statikai vonal, aha, mert nekem az édesapám is, aha, 30 éves statikus, aha, mérnökként dolgozik és tevékenykedik, és az ő apja, az én nagyapám is statikusként, aha, dolgozik. Uh-huh. Tehát fel is merül a kérdés, hogy én miért nem egyenest ezt választottam. Hát nem tudom, mentem a saját fejem után, a szüleim ezt hagyták is nekem, és mindig mondják, hogy ők nem próbáltak irányt mutatni, hogy akkor legyek én is mérnök, én magam találtam erre az útra, és egyébként valóban így volt, mert azt az egy-másfél év informatikai képzést, azt a mai napig úgy vélekedek róla, hogy kár volt, bár ők mindig azt mondják, hogy ezzel is csak én több lettem, de valójában én azt egy kicsit ilyen elcsépelt időnek érzem a valóságban.
És akkor elsőbe kezdted akkor értelemszerűen az épít. Tőt.
Természetesen utána előről elkezdtem.
Ez Győrben volt, vagy Pesten?
Győrben.
Mind a kettő Győrben volt?
Mind a kettő Győrben volt, igen.
Jó, akkor nézzük meg az egyetemi éveket. Hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Az nem volt azért fiatal, vagy nem volt annyira régen. Tehát milyennek ítéled meg a magyar felsőoktatást, a műszaki felsőoktatást, vagy legalábbis a győrit, vagy egyáltalán az egészet? Uh-huh.
Hát nekem nagyon pozitív volt, amikor én kezdtem Győrben, akkor egy olyan piaci helyzet merült fel, hogy nagyon kevés volt az építőmérnök, és nagyon kevés volt a felvételők száma ezekre a szakokra. Győrben is úgy emlékszem, hogy körülbelül 30-an indultunk el elsőbe, és ugye ez utána is osztályozódik szakma területen belül. De ami még szimpatikusabb volt, hogy amikor elkezdtük a képzést, pont akkor váltottunk egy úgynevezett új tantervre. Gyakorlatilag az egyetem a régi tankönyves, régi számolós, metódusos tantervvel egy kicsit felhagyott, és inkább a szoftverek és a szakmai gyakorlati irányba terelt el a képzést, amivel így nagyon, hogy is mondjam, nagyon egyértelműbbé váltak a dolgok, nagyon számítógép központúvá vált a képzés, tehát nem voltak már olyan dolgok a képzésben, amikkel például ma ne találkoznánk. Mind olyanokat tanultunk mindig, mindenfél évben, hogy amiket a mai napig is a gyakorlatban alkalmattan alkalmazunk.
Mennyire volt nehéz bekerülni, akkor ezek szerint könnyű volt bekerülni, vagy a ponthatárok megvoltak már akkor is?
A ponthatár az... Tehát nem volt veszélyes, be lehetett kerülni, tehát ezzel nem volt probléma. Inkább a műszaki képzésre az a jellemző, hogy be lehet kerülni, de bennmaradni már nem egyszerű.
Igen, bekerülni is könnyű, meg ki is.
Meg ki is, így van. Tehát vannak olyan tantárgyak, tantárcsoportok, ami úgy igazán meg tudja nehezíteni úgymond a hallgatói szabad életet, és nagyon sokat kell rá tanulni, készülni és foglalkozni vele, ami egyébként természetesen nagyon hasznos.
A statika is ilyen, nem maga?
Statika is ilyen, de az egyetemek válogatásában, tehát minden egyetemnek megvan a jellemző, nagyon nehéz tantárcsoportja. A Győri Egyetemen a geotechnika is egy nehéz tantárcsoportnak számított a tartószerkezeti tantárgyak mellett.
Azt mondta, 30-an kezdtétek?
Igen.
Hányan fejeztétek be?
Statikus, tehát szerkezetépítő irányba, mert nekünk második, harmadik évben volt egy ilyen szakirányválasztás. Uh-huh. Körülbelül ebből a 30 főből mindenki eldönthette, hogy kimegy úgymond a közlekedésépítés irányába, ez az út, vasút, közművek, uh-huh, és kimegy a szerkezetépítés, magasépítés, kivitelezés, tervezés irányba. És az én szakirányomon, tehát ez a szerkezetépítésen, heten végeztünk el az alapképzést. Heten, és ebből ketten ketten, most nem tudom, ketten vagy hárman dolgozunk tervezőirodában, a többiek mint kivitelező cégnél dolgoznak.
Lehet, hogy eljött az ideje, hogy felvilágosítsuk a hallgatókat, hogy mi a különbség az építész és az építőmérnök között.
Ez a kérdés elég gyakran felmerül a hétköznapjainkban.
Azért kérdezem.
Építész, vagy építőmérnök, vagy statikus, mi a különbség? Hát, hogy is fogalmazok, az építész az épület megjelenésével, külső homlokzata, funkcionalitásával, a terek optimális kihasználtságával, a élhetőségre figyel oda, és a statikus pedig, és hát az építőmérnök pedig az adott épületnek a mérnöki megvalósításával foglalkozik. Tehát, hogy ezt az épületet biztonsággal meg lehessen építeni, meg lehessen kivitelezni, a födémek, gerendák és áthidalók mind viseljék a rájuk ható terhelést. Tehát egy ilyen jellegű különbség van. Tehát az építészet az funkcionalitás, külső megjelenés, a statika pedig inkább a mérnöki oldallal foglalkozik.
Amikor tervezel egy ilyen épületet, akár ez a felüljáró, vagy mondhatnék bármit, azért ebben elég nagy felelősséget vállaltok ti.
Igen, igen. Most nem olyan rég, körülbelül egy hete mondta az egyik ismerősöm, hogy és statikus végzettségű, hogy tudtam-e én, mondtam, hogy nem, én erről még nem is hallottam, és azt mondta, hogy de egy napot se dolgozott statikusként, mert hogy fél lábbal mindig a börtönben van. Azt mondta viccesen. A felelősségünk igen nagy, mert ha bármi probléma történik, akkor tervezési vagy kivitelezési hiba esetén ugye az emberélet kockázattal jár, és olvashattunk a hírekben, nem is olyan régen voltak ezek a földrengések Myanmarban, Tájföld környékén, ahol egy gyakorlatilag szerkezeti kész felhőkarcoló összedőlt, és nem is tudom, hogy hány ember sérült és halt meg az építkezésen és annak a környezetében.
Szerinted, nem tudom, mennyire foglalkoztál vele, ilyenkor ki a felelős, tehát elképzelhető, hogy alá tervezték ezt a szerkezetet, vagy egy bizonyos fölmozgás fölött már mindegy?
Ezt így nagyon nehéz megmondani, mert ebben a példában ez egy eléggé aktív földrengés, ügyileg egy eléggé aktív terület, ahol a szabályokat és az előírásokat ennek megfelelően alkották, és ezt mindenképp be kellett, hogy tartsák. Úgyhogy ez egy ilyen komplex vizsgálati kérdés, hogy vajon kihibázott, hogy az épület mennyire volt szerkezetkész, hogy ezt bírta-e vagy sem. Mert az is lehet, hogy bizonyos elemek még nem voltak benne az épületbe, az is lehet, hogy benn voltak, az is lehet, hogy kivitelezés hiba történt, az is lehet, hogy valamilyen anyagminőség jellegű hiba történt. Tehát ez egy ilyen hosszú folyamat, aminek az eredményeként meg lehet mondani, hogy itt végül is mi történt.
Amikor itt a szerkesztőségben szoktunk így beszélgetni, és akkor írjuk, hogy hú, nem tudom milyen, megnőtt megint a fű, meg nem tudom mi, és persze nekünk is nagy felelősségünk van. Ebben szoktam mondani, oké, de mégiscsak kisebb, mint amikor megkérdezik egy statikustól, hogy mekkora legyen az a vasad benne, 6-os vagy 8-as, és akkor valamit mondani kell erre, és akkor nem mindegy, vagy nem jelentős mindegy. Költséget jelent, vagy ez így, amikor tervezel, ez így benne jár a fejedben a felelősség, vagy annyira automatizmus, és annyira standardek vannak, hogy ez nem merül fel közben?
Vannak standardek, szabványok, amiknek úgymond meg kell feleltetnünk az adott szerkezetet, vagy az adott felépítményt, de mindig odafigyelünk, hogy ez optimális legyen és gazdaságos legyen. Máskülönben egy kicsit úgymond magunk alatt is vágnánk a fát, mert úgy a piaci helyzetünk rosszabb válna. Tehát elég hamar híre megy annak, hogyha valamilyen tervező túl biztosítja az adott szerkezetet. Mert annak nagyon fölé tervezés, annak nagyon komoly költségvonzata van, és elég könnyen repkednek a milliók.
Amennyire tudom, a ti családi cégetek, majd visszatérhetünk rá egy kicsit, úgy elég sok munkát végez, amit felsoroltál a környékén, Nyugat-Magyarországon, meg Dunántúlon, ugye?
Igen, tehát országszerte
mindegy, most Dunántúlon, hogy ez mennyire, tehát a földrengéssel mennyire számoltak? Ez hogy van?
vadászabvány, tehát az Eurocode, mint európai szabvány előírja, hogy Magyarországon milyen földrengés zónák vannak, és akkor mindig az adott épületnek, amikor a számítását végezzük, figyelembe vesszük ezeket a hatásokat. És
úgymond, Magyarország is fel van osztva, hogy ilyen zónák?
Igen,
vagy?
Igen.
Hány zóna van, hogyha?
Hú, nem is tudom.
Csak körülbelül.
Négy vagy öt, nem Aha. is tudom. Ilyen foltokban gyakorlatilag úgy lehet a legkönnyebben elképzelni. Ilyen foltokra van felosztva, hogy Magyarország térkép.
Aha. És akkor ezen a folton ott erősebbet
Igen,
kell.
Itt valahol erősebbel kell számolni, valahol gyengébbel, de ez sok mindenem múlik, mert az altalaj sem mindegy, tehát hogy milyen az épület alatti altalaj, amire alapozunk, tehát ez sok tényezőtől függ.
Hú, én annak idején most már bevallottam, tanultam talajmechanikát, teljesen lüke voltam hozzá.
Tehát egyik legnehezebb tantárgy volt az egyetemen.
Én olyan hosszú képleteket életemben nem láttam azóta sem, mint talajmechanikából. És de azt mondta, amikor ott kínlottunk, és mindenkinek egyes lett, hogy jó, de 50%-os nem tudom, mi megengedett a tévedés. Mondom, hát így, de azért nehéz műfaj, nem a talajmechanika?
Igen. Egy elég komoly. Az egyetemnek is az egyik legnehezebb képzése, hogy ott három részre van ez szedve az alapképzésen, mert van geotechnika 1-2-3, és akkor még a mesterképzésen még van még kettő. És gyakoriak azt, amit mondtál, tehát röpködnek az egyesek nagyon gyorsan, mert pillanatok alatt el lehet számolni valamit, és félre lehet menni.
És nagyon sületlenség jön ki ott a végén. Nekem is ott kijött ilyen, nem is gondolok.
Ez kell egyfajta érzéke a talajmechanikához.
Igen, és nekem nem volt, igen.
De úgy értem, hogy a szakmán belül is, így a mérnöki szakmán belül is a talajmechanikához kell egy külön érzék.
Jó. Nem bánom, hogy váltottam így utólag, mert lehet, hogy egyébként a statikában nem voltam annyira rossz, talán még azt hiszem, hogy igen, de menjünk vissza a tesztoridra. Azt mondtad, hányan végeztetek? Heten?
Heten
végeztetek, ez körül 10 éve volt? Nem, de lett volna 10 éve? 5?
5. Igen, körülbelül.
5, és utána te a családi cégnél kezdtél automatikusan dolgozni?
Igen, de egyből mentem a mesterképzésre is. Tehát ez egy ilyen hibrid megoldás volt, mert 2 napot az egyetemen voltam, 2 napot dolgoztam, és akkor így.
És az egyik fő témánkhoz érkeztünk, hogy fel sem merült, hogy külföldre menjél?
Voltak gondolatok külföldi tanulmányok terén, de külföldi munkavállalás terén úgymond más jellegűek ezek a gondolatok, mert itt az előbb említetted, hogy a családi cég, családi vállalkozás, mint mondtam korábban, az édesapám 30 éve ebben a szakmában tevékenykedik, és én is ennél a vállalkozásnál vagyok vele. És úgymond nem én mennék külföldre munkát találni, hanem mint cég terveznénk külföldre szívesen. Tehát egy ilyen irányultság van, ami természetesen nem olyan egyszerű, mert azért munkát kell szerezni, beruházókkal kell tárgyalni, megrendelőket kell keresni, úgyhogy ez egy komplex kérdéskör.
A magyar építőipar, vagy inkább azt mondom, ez a tervezési rész, ez mennyire, ugye te nemzetközi versenyeken vettél, vagy magyar versenyeken, de nemzetközi résztvevőkkel voltak ezeken a versenyeken, és te összehasonlítod a te tudásodat, illetve volt egyetemi csoporttársának a tudását, felveszi a versenyt az európai vagy a tengeren túli képzésekkel? Hogy látod ezt?
Úgy gondolom, hogy a magyar mérnöki képzés mindig is megfelelően szerepelt ezen a téren, tehát hogy vannak jelentős magyar mérnöki teljesítmények, amik kiemelkedőek a világban és a nemzetközi piacon, tehát mindig felröppen egy-egy hír, hogy valamelyik külföldi cégnél valami grandiózus épületépítmény készül, és például a valamelyik tervező vagy kivitelező pont magyar volt.
De Magyarországról vagy kint tervezne ő is?
Ez is változó. Tehát innen is rengeteg cég tervez külföldre, de vannak, akik külföldre mennek és külföldi munkát vállalnak.
a te eseted valamennyire így speciális, mert volt egy családi cég, ahonnan indultál, és ahol úgymond vissza tudtál térni a képzés után. De mi van azokkal, akiknek nincs meg ez a háttér? Tehát a volt csoporttársaidról tudsz, hogy Magyarországon helyezkedtek el, külföldön helyezkedtek el, mi történt velük?
Az én volt csoporttársaim mind Magyarországon helyezkedtek el, de ez szerintem az akkori piaci helyzetnek is volt köszönhető, mint mondtam, elég kevés létszámmal végeztünk, és pillanatok alatt elkapkodták a mérnököket, amint az egyetemről kiléptünk. Tehát ez egy elég gyors folyamat volt, és nagy budapesti tervezőirodák, vagy amelyik szaktársam épp ahonnan jött az országból, mert voltak, akik az Alföldről jöttek, Budapestről, déli ország részből, helyi mérnökirodák pillanatok alatt felvették őket. És utána indult meg, bocsánat, hogy szabad vágok, utána indult meg ez a kicsit extrémebb piaci hullám, amikor nagyon sok munka volt, nagyon sok állami beruházás volt, és nagyon sok projekt indult. Ekkor volt ez a csokos időszak is, tehát nagyon sok építkezés volt, és azért szükség volt a mérnöki munkaerőre.
És meg is fizették őket? Tehát ezeket a fiatal mérnököket, akik itthon maradtak abban az időben?
Úgy gondolom, hogy igen.
Aha.
Tehát panaszt nem nagyon hallgattam sose, tehát nem volt ilyen jellegű témánk a volt szaktársaimmal, akikkel időnként tartom a kapcsolatot.
Erre viszont a kevés szó esik, hogy arról viszont szó esik, hogy az orvosok közül korábban, most nem tudom pontosan mi helyezed, elég sokan vállaltak külföldön munkát, és részben anyagi, de nem csak anyagi okok miatt, és orvos hiány is van, tehát ők is elmennek, tehát valami, azért tartottam ezt a kérdést úgy, hogy mondjam, relevánsnak, mert...
Lehet, hogy a mai helyzet már inkább ezt mutatná, mert a mai napig tartom az egyetemmel a kapcsolatot, és sokkal nagyobb már a hallgatói létszám, mint amikor én és a szaktársaim oda jártunk, és lehet, hogy mostanság már ez így van, ahogy mondod.
Nem egy ismerősöm, hát ő idősebb nálad, és ő jóval korábban végzett, akkor valószínűleg, hogy nem volt még az a lehetőségű, kipróbáltam akár külföldön több országban is. És nagyon ilyen vegyes benyomásokat szerzett egyébként, tehát hogy nehez, azért voltak ott nehéz pályák, tehát nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Te hogyan képzeled el a jövődet, először a személyes jövődet, tehát ez a családi cég, ahol vagy, ez úgy elég, vagy szeretnél tovább lépni, vagy a céget szeretnéd fölfuttatni?
Legutolsó pont, amit kiemelnék, tehát én szeretnék fejlődni és növekedni, és ahogy már korábban is mondtam, külföldi tervezési munkákban is szeretnék szívesen részt venni. Jelenleg Magyarországon minél több új megrendelő, új potenciális megrendelővel igyekszünk tárgyalni, kapcsolatot teremteni, hogy növeljük a piaci helyzetünket, és minél több munkánk legyen, ezáltal elinduljon egyfajta fejlődés és növekedés.
Amennyire hallottam, az utóbbi években azért nincsenek könnyű helyzetben a magyar építőipari cégek.
Valóban ez így van. Az év elején voltam a Portfóliónak az Építő 2025 konferenciáján Budapesten. Ott alkalmam nyílt a hazai építőipari nagy cégek vezetőivel, vagy a menedzsmentjével beszélgetni, illetve néhány előadást meghallgatni. Igen, valóban most nem jó a helyzet, tehát már tavaly is csökkenés volt, és idén még nagyobb csökkenés van. Gyakorlatilag megálltak az állami beruházások, és a projektek is nagyon lecsökkentek. Ez a saját esetünkre vetítve, a tavalyi évünk még hát hogy is fogalmazzak, úgy, ahogy rendben volt, de ez az idei első fél év, ezt már mi is éreztük, hogy kevés volt a munka nagyon. De egyébként örülök, hogy felhoztad a kérdést, mert most, mintha azt vettem volna észre, hogy most elkezdődött a nyár, és most mintha valami történt volna. Most azért megjöttek a társasházi megrendelések, a nagyobb projektek is kezdenek éledezni, úgyhogy most, mintha valami megmozdult volna. De lehet, hogyha fölhívnák egy kiparági szereplőt, ő pedig azt mondaná, hogy abszolút nem történt semmi változás.
Lehet, hogy két kérdés előbb kell volna megkérdezni, csak most jutott eszembe erről a szakmáról, hogy tegnap beszéltem valakivel, aki próbálgatott a mesterséges intelligenciát, mérnök ember, de nem építőipari, és azt mondja, hogy jó, akkor ő megtervezi magának a garást, a dupla garást, és elkezdte instruálni a mesterséges intelligenciát, és fantasztikus, egészen elképesztő. Hát jó, hát ez egy garázs, nyilván nem egy óriás kilátó, tehát egy garázs,
igen.
És valószínűleg egyszerűbbek azért az erőjátékok. De hogy számoljátok, hogy mekkora, hogyan alakítja át a szakmátokat, az egész tervező szakmát a mesterséges intelligencia jelenléte?
Én úgy gondolom, hogy a jövőben biztos hatalmas benyomást fog tenni, már most is a vezető szoftvergyártók próbálkoznak a mesterséges intelligencián beépítésével az adott szoftverkörnyezetben. Jelenleg ez még úgy gondolom, hogy a gyerekcipőben jár, de biztos, hogy nagy hatással lesz az iparra.
28 éves vagy. A te generációd melyik generáció? Az Y? Hogy
hú, nem is tudom.
Szerintem az E. Na mindegy, te, hogyha hát részben azért vagy hivatalos a stúdiónkban, mert ezt a generációt képviseled. Te hogyan látod a generációdnak a jövőt? Milyen kihívások várnak rátok Magyarországon, meg a világon? Te hogyan éled meg optimistán, pessimistán, egyáltalán hogy vagy ezzel a jövővel, előttetek a jövő?
Hát a digitalizációval ez egy hatalmas átalakulás, uh-huh. Úgy gondolom, még az én generációmban is, mert én még az utcán bicikliztem, és még a strandon strandoltam, és még ennyire a hasonló gyerekkori élményeken átéltem, akkor még kevésbé voltak okos eszközök, mint manapság, tehát ez egy hatalmas változás, de az én generációm ezt szerintem könnyen átvette, és könnyen beletanult, és hamar tudja a saját javát szolgálni ezzel. Jövőben ez szerintem erőteljesen növekedni fog, tehát a technológia és a digitalizáció digitalizációja lesz a főszerep a jövőben, biztos vagyok benne, és ehhez kell alkalmazkodni.
És egyébként te optimista vagy? Tehát most nem akarok politizálni, de kinézünk a határokon túlra, itt háború, ott háború, itt ma 37 fok lesz a városban, tehát itt klímaváltozás van, tehát nagyon sok minden így mozgásban van, és nagy valószínűséggel ez már nem az én generációmnak lesz a problémája, hanem hát már inkább a tiétek. És ezzel te hogy vagy? Foglalkozol vele, nem foglalkozol vele?
Pont a napokban döbbentem rá erre, amit mondasz, mert kaptam egy üzenetet, amiben volt egy kis kép, amin az állt, hogy ez a 30 év körüli generáció már hónapok és éveken belül átélt több nagy világválságot,
valóban.
Amit más egyéb esetben egy teljes élet alatt átél az ember. Bekövetkezett hónapok leforgása alatt világjárvány, egyik háború, másik háború, katasztrófák, sokassága, energiaárak. Igen.
És arra számítasz, hogy ez folytatódik?
Nem, természetesen nem. Tehát úgy gondolom, optimistának kell lenni, hogy rendeződjenek ezek a helyzetek.
Úgy gondolod, hogy ennyi megvolt, és akkor lehet, hogy túl vagytok rajta egy életre.
Hát, ugye, ezt nem tudhatom. Tehát reméljük a legjobbakat.
Jó, hát köszönjük szépen, Kornél, hogy itt voltál, tehát kis Kornélt szerkezet és építőmérnököt láttunk vendégül. Én Józin Gantal voltam, a Nyugat.hu-nak az újságírója, és akkor sziasztok.
Sziasztok.